Jézus Krisztus mondta egykor, s mondjam, hogy személyesen jöjj és kövess engem. Köszöntelek titeket úgy, ahogyan Pál apostol is köszöntötte az övéit, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az az ige, amelyről ma bizonyságot szeretnék tenni előtetek, a már felolvasott ige szakaszban található, a Márk evangéliumának a 8. részéből újra olvasom a 8. résznek a 32. és 33. versét. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról, Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni, ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Sokat meditáltam azon, vagy gondolkodtam azon, hogy jót tesz-e nekem, meg nektek, hogy április 1-én jövök szolgálni, mert azt éreztem, hogy már mikor a felkérés megtörtént, még valamikor, ugye, még az tavaly volt, még decemberben. Először is rögtön azt gondoltam, hogy milyen hely ez, ahol már decemberben megkérnek, hogy jöjjek áprilisban szolgálni. Aki itt nem ismeri a református lelkészek életét, általában nem így szoktunk működni. Tehát, hanem úgy, hogy figyelj már, hónap nem tudnál, hogy így beszaladni. Miközben Norvégiába készülünk egy konferenciára, ami 2022-ben lesz, tegnap kiválasztottuk, hogy mit akarunk enni. Tehát ez a különbség a magyar meg a nyugati gondolkodás között. És aztán egészen addig nem kezdtem el remegni, még nem kaptam egy nagyon kedves és bájos e-mailt. Nem tudom, hogy ki írtam, mert már nem emlékszem rá, azt tudom, hogy jött nekem egy e-mail, hogy hát ő a Promise-ből ma akarja jelezni nekem, hogy hát április 1-je lesz. És én éreztem az e-mailből, hogy már mindent értek és mindent tudok, és annyira köszönöm, hogy nekem nem kell úgy prédikálnom, ahogy itten az énekszöveg is volt, hogy olvashatok a szavaim meg a soraim között. És nem áprilisi tréfával szeretném kezdeni, ha bár ahogy kinézek, az gondolom önmagáért szokott beszélni. Ezt mindenhol elmondom. Köszönöm, hogy most mosolyogtál megint. De nem tudom, milyenek az apa képeitek. Ezzel még lehetne játszani, a többes számmal is. Én is hárman vagyok. Nekem van egy fiam, meg egy lányom. A fiam az most ilyen 10-11 környékén mozog, ugye ezt nálunk a feleségem jegyzi ezeket a fontos dátumokat az életben. Nekem elég azt tudni, hogy negyedikes a fiam, hogy hány éves, ez egy más kérdés. És hát ugye milyen egy református apa, én nagyon szeretem komolyan venni önmagamat, lehet, hogy ez nem látszik rajtam, de azért igyekszem. És hát ugye református egyház vagyunk, legalábbis én, köszönöm, vagy mi, vagy nem is tudom, az ige egyháza. És nekem van egy ilyen vízióm, hogy a református ember az az ember, aki az élet akár legváratlanabb helyzeteiben is meri, és akarja használni a Szentírást. Erre a Léva is én mondták, még amíg gimnazista tanár voltam, hogy már értik, hogy miért van minden református lelkészi lakba, parókián, a mellékhelyiségben is egy Biblia. Ők nem értik, hogy ott van csak nyugodtan a református ember, ott tud elcsendesülni, de hogy az élet legváratlanabb helyzeteiben lehet használni az igét. Na ez bennem úgy maradt meg, hogy akkor ha bármilyen gond van az életünkben, vagy a családunkban, akkor nagyon szeretem a Csernus doktort, meg a Popper Pétert, meg én mindenkit szeretek, de mégis a Szentírást vegyük elő, és alkalmazzuk az életünkre. Na hát ezt ugye én elkezdtem a fiammal. Rögtön, ahogy van egy probléma, ugye iskolában megpüfölik, te már veszed elő otthon a gyereket, hogy persze kisfiam így, de emlékszel Dávid és Góliát, és akkor elmondod neki, hogy a megpüföltek is lehetnek büszkék magukra, ha nem halnak bele. Szóval így próbálod használni az igét. És hát volt egy olyan helyzet, amikor az igazság, meg az igazságmondásról beszélgettünk az én nagyfiammal, akkor egy kicsit kisebb volt, és hát én alkalmazni akartam ezt a módszert, és hát mondtam neki, hogy nézd kisfiam, hát ugye emlékezz vissza, ott van a Szentírás, használjuk, mondok neked egy történetet, mint hogy Jézus is régen a példázatokkal, ugye, hogy hát van az, amikor Péter nem látta a teljes igazságot, ugye, mert a féligazság az a legrosszabb fajta hazugság, mert olyan, mintha, de mégse, és elmondtam neki ezt a történetet, amit ma a Márk evangéliumából nektek is szerepel az előre kiadott rendetekbe, és mondtam neki, hogy mert ugye hát nézd meg, Péter ugye csak féligazságokkal bír, és erre mondja neki azt Jézus, hogy távozz tőlem, sátán, éppen ezért, jaj, de csúnya dolog féligazságokat pufogtatni. Érted, nagyfiam? Persze, apa. Hát igazi lelkészélek bólogatni, mert nagyon korán megtanulunk, ő értette. Én meg hát, nem tudom, hogy nem látszik rajtam, mert most nem a mellkasom dagadt, hanem kicsit lejjebb, de hogy a mellkasom is szokott dagadni. Büszke voltam magamra. Na ez a református apa, így oda tettem magam, meg az igét, meg ő is érti. Ugye első szakmai siker a gyereked. Eltelt pár nap, és így hallom, hogy az én nagyfiam osztja a húgát. És furcsa, nem is igazán értettem, hogy mit mond, csak a hangsúlyát figyelmes, hogy mintha magamat hallottam volna. Már ez rossz, ugye? Ismered azt, hogy olyan vagy, mint az apád. Fú, az nagyon gáz, de mindegy. És akkor úgy hallgatóztam, és mondta, hogy mert tudod, Réka, az úgy van, hogy a féligasságok nagyon veszélyesek. Úgyhogy ha te megint legközelebb bántasz engem, akkor úgy fogsz járni, mint Péter, hogy Isten megbüntet, és majd bicegni fogsz. Igen, én ott álltam így, hogy a gyerek mindent megértett, távozz tőlem, Sántán. Ugye ez egy olyan mély teológiai igazság, amelyel ott nehéz volt mit kezdeni. És aztán, megmondom őszintén, nem ott, hanem már most, mikor erre készültem, kezdtem el azon gondolkodni, hogy ebből az ige szakaszból mi az az egy-két ige vers, ami kulcsfontosságú ránk nézve. És nagyon érdekes, nem fogok itt nagy szövegelemzéseket csinálni, de ugye a Márk evangélium már tudjuk azt, hogy valószínű, hogy Péternek köszönhetjük, vagy annak a péteri körnek, aki ott Jézus körül volt, csak hát nem írhatták rá, hogy a péteri, ezért Márk van megnevezve, ebben nem mennék bele, mert ezt biblika teológusok jobban tudják nálam. De nagyon érdekes, hogy a Márk evangélium az az evangélium, ahol Péter szájából hangzanak el a nagy dolgok, amikre oda kell igazán figyelni. Na most ez a távozz tőlem, Sántán, ez azért egy izgalmas kérdés, mert rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy körülbelül teológiailag én is ott tartok, mint a fiam. Mert ez az a pár mondat, amivel nem tudunk mit kezdeni. Hogy ott van egy tanítvány, mond valamit, és Jézus azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Mikor erre az igehirdetésre készültem, így megnéztem a szakkönyv jegyzéket, hogy köbben mi van erről az igeversről, erről az egy szóról, hogy Sátán ilyen 270 tonnányi teológiai szakirodalom született, mintha az összes többi nem lenne fontos. De azt gondolom, és tényleg lényeges, én is azért hoztam ezt, mert úgy érzem, hogy a tanítványságunk szempontjából ez egy óriási mondat, meg egy óriási felismerés, amit a Szentírásban le van írva. Úgyhogy most megpróbálom helyre tenni, mert a fiamnál nem sikerült, újra próbálkozom ezzel az ige szakasz, a reménység szerint talán jobban, mint akkor, és talán érthetőbb lesz. Rögtön egy nagyon gyors exkurzust engedjetek meg nekem, ugyanis lehet, hogy nem annyira Márk, inkább Máté, de ahhoz, hogy értsük ezt az ige szakaszt, nagyon fontos tisztán látnunk ebben a kérdésben. Nem tudom, ki az, aki emlékszik még a hegyi beszédre. Van, aki emlékszik, ilyenkor nekem is a teológiai professzorom nagyon jó, 6-23. Ja, hogy akkor még nem úgy kell emlékezni, jó, nem, viccentem. Szóval április elsője van. Nem is én vagyok itt. Szóval, nagyon fontos és lényeges, amikor a hegyi beszéd elindul, ugye a Máté 5-ben azt olvassuk, hogy ott van a sokaság, meg ott vannak a tanítványok, Jézus rájuk nézett, és ezt mondta nekik. Ez a nekik, ez egy nagyon fontos rész és kiemelés, mert Jézus nem a sokasságnak mondja a hegyi beszédet. Borzasztó fontos és lényeges, hogy a hegyi beszéd az nem a sokaságot tanítja. Ott van a sokaság, és Jézus közvetlen közelébe. Ott vannak a tanítványok. A tanítványoknak mondja Jézus, és ha a boldog mondások traumáján túltesszük magunkat, amit szerintem jól érteni már egy élethosszig tartó folyamat, akkor látjuk, hogy mit mond Jézus a tanítványokról, ti vagytok a földsúlya, ti vagytok a világvilágossága, meg hogy hogyan mondja nekik, hogy mit kell egy tanítványnak csinálni. Ez azért fontos és azért lényeges, mert óriási különbség van a sokaság meg a tanítványság között. A sokaság az, szent meggyőződésem szerint, aki oda megy Jézus lábához azért, mert érez egy picivel többet, és egy kicsit jobban akarja érezni magát a bőrébe. Van itt ez a tanító, azt mondják nála, meg lehet gyógyulni, ó, már akkor felkeregedik az egész család, és megy Jézushoz. És hagyd mondjam azt, nem elítélendő ez az emberi mentalitás, ott történik valami csoda majd velem is, és oda mennek Jézushoz. És igen, kapnak kenyeret, meg cirkuszt is, ott a tanítványokkal azért van egy kis purpárlé, meg azt gondolom lehet ott sok mindent tanulni, rengeteg életbölcsességet lehet hallani. Egy viszont nagyon fontos, ezt is különböző evangéliumi történetekből tudjuk, ugye, hogy a sokaság az, aki oda megy Jézushoz, és aztán mit csinál? Hazamegy. Nem marad ott. Nem tud, és nem is akar egzisztenciálisan elköteleződni. Számára, a sokaság számára Jézus Krisztus egy ilyen könnyed kaland. Ne tudjátok meg milyen, az nekem nem volt olyan, de van ilyen. Van egy-két napos, hogy jó volt veled, na most már hagyjál békén. Ez a sokaság mentalitása. Odaülök Jézus lábához, és azt mondom, hogy tök jó veled, Úr Jézus, tényleg annyira komoly dolgokat mondasz, hazamegyek, kipróbálom. Hazamegy, kipróbál, sikerül, ha nem, mikor elfogy az erő, visszajön, hogy bocs, mégiscsak, még egyszer, hogy mondtad, ugye? A sokaság, és bocsánat, mindenki itt kezdi a történetet, a sokaság nem ismeri föl, hogy ki az a Krisztus. És vannak a tanítványok. Minden tanítvány, ez nem, mint a minden rovar bogár, de nem minden bogár hátú, mindegy. Szóval, hogy annyira köszönöm, hogy van, aki figyeli, látom, hogy mit mond. Ja, Istenem, este van, és ez most kezdni, na mindegy. Szóval, de azért tessenek kapaszkodni. Ugye minden tanítvány része volt a sokaságnak, hiszen onnan jönnek, onnan hívja el őket Jézus. Viszont a tanítvány az a valaki, aki életen minden pillanatát onnantól kezdve Jézus Krisztusra tölti. Nincs olyan, hogy hazamegyek. Nincs olyan, hogy én ebből kiszállok. Hanem azt mondja Jézus, jöjj és kövess engem. Na, aki ennek engedelmeskedik, az a tanítvány. Aki onnantól kezdve élete minden percét és pillanatát Krisztussal akarja tölteni. Ez azért nagyon fontos és azért nagyon lényeges, mert Jézus is külön kezeli a kettőt. És nagyon-nagyon veszélyes összekeverni a kettőt. Nagyon-nagyon veszélyes felcserélni a kettőt. Itt jön az a rész, amit ki kell vágni, jelzem. A mi egyházunknak, tegyék fel a kezüket a reformátusok, ha vannak itt reformátusok, jó, ti tudjátok, miről beszélek, a többiek pedig hallelujját zengenek, hogy még nem tudják, de meg fogjátok tudni. Nekünk reformátusoknak az a legnagyobb problémánk, hogy ezt a kettőt összekevertük. Ha bemegyek egy templomba, és benézek egy gyülekezetet, hogy kik a gyülekezetnek a vezetői, az lenne a logikus, hogy csak ülnél a presbitériumba, a presbitérium azok az emberek, akik nem döntenek, de mégis úgy csinálnak, mert általában a lelki pásztor dönt. Vannak olyan gyülekezetek, ahol nyilván a presbitérium is dönt, de ez nagyon ritka. Kivágás vége. Szóval, miért tetszik presbiter lenni? Megkérdezzük, hogy miért vezet gyülekezetet? Tudod, mi a válasz? Hát, mert az idősapám is vezetett meg. Jókor voltam, ja, olyan így feltartottam a kezem, azt mondták, hogy te Géza, gyere már, mert nincs meg a 10 fő. Ez nem baj. A baj az, hogy ők az elől járók. A tanítványok. Miközben ők még a sokaságnak a tagjai. Mert nem történik meg az az egzisztenciális elköteleződés, hogy én innentől kezdve Krisztussal akarok járni. Én innentől kezdve Krisztusnak akarok engedelmeskedni. Nem baj, ha valaki a sokaságban van. De aki a sokaságban van, azt olvassuk az evangéliumokban, az nem kap szent lelket. Aki a sokaságban van, az Krisztus nem hatalmazza föl arra, hogy csodát tegyen. Aki a sokaságban van, az nem azt a megbízást kapja, mint a tanítvány, de nem is kaphatja, hát gondoljatok bele úgy küldeni valakit háborúba, hogy se pajzs, se kard, vagy ha van, azt se tudja használni. Miközben a tanítványok is, ugye tudjuk, van olyan gyógyítási történet, hogy majdnem elvéreznek. Mikor valamit nem sikerül megcsinálni, és azt mondja nekik Jézus, hogy ezt a fajtát csak nagyon sok bőtöléssel meg imádsággal lehet kiűzni. A legnagyobb bajunk manapság az, mert egy olyan világban élünk, ahol ha azt mondom, hogy te, bocsánat, magamról beszélek, ugye? Tehát én azt mondom, hogy hetero fehér férfi vagyok, akkor ezzel a világ egyharmadát kizártam a normális emberek közül, mert vannak nem normális, meg nem hetero, meg nem férfi, mindegy, messzire vezet ez a történet. És rögtön azt mondja valaki, hogy fúj. Nem tudom, láttátok-e a Noé-t? Nálunk már egy lázban ég mindenki, hogy Noé, Russell Crowe, hajó, éljen. Kicsit utána olvastam a Noé-nak, meg a probléma kapcsán annak, hogy mik a betiltott filmek. Ugye több iszlám országban már betiltották a Noé-t, mert Noé proféta volt, és amúgy is, és fúj, és stb. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a legtöbbet és leginkább ellenzett film, ott van egy nagyon hosszú lista, vannak benne szörnyűségek, vannak benne nagyon jó dolgok. A legtöbb ellenzést kívántó film az Mel Gibson passiója volt. Azért, mert fúj, de antiszemita, mert végig arról szól, hogy a zsidók megölik a messiást. Akkor az én Bibliám nem hogy antiszemita, hanem annál még jóval több. Ugye? Mert a történet még rosszabb, mert a zsidók megölnek egy zsidót. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy abban a pillanatban, ahogy azt mondom valakire, hogy ez ő, abban a pillanatban a fél világ megretten, hogy hát itt nem szabad mondani. Hát hogy mondhatsz ilyet, hogy ez sokaság, ez meg tanítványság? És én azt gondolom, az egész Márk evangéliumának ez a háttere, hogy nem én teszek különbséget, hanem az Úr Jézus. Aki azt mondja, hogy te igen, te nem. Emlékeztek a gadarai megszállott történetére? Egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon szép történet. Ilyen gyerekeket ezzel lehet tanítani, hogy jár az, aki nem fogad szót apának. Biztos úgy kezdte a gadarai ördöngös, és nem fogadott szót apának. Na jó, ennyire nem vicces a történet. Ugye Jézus ott megy, ez az őrült megjön vele szembe. Ugye azt olvassuk, hogy ott mindenki rettegettől az embertől. Meg láncokkal megpróbálták lekötözni, ugye, de kiszabadult. Ez ilyen magyar pszichiátriai helyzet körülbelül. És Jézus meggyógyítja. És miután meggyógyította, nem tudom, emlékeztek-e, mit mond ez az ember? Azt mondja, hogy így van. Van közöttünk pópa is. Azt mondja, hogy tanítvány akarok lenni, megyek veled, a követőd leszek. És azt mondja neki Jézus, hogy bocs, ne haragudj meg, így van. Te azonnal fussál haza. Nem azért, mert egy ilyen furcsa ember elég ebbe a csapatba, hanem azért, mert azt mondja, hogy te ne gyere velem, mert nagyon rossz reklámarca vagy az Úr Jézus Krisztusnak. Neked haza kell menni, és otthon kell rendbe tenni, neked otthon kell bizonyítani. Te nem jöhetsz velem. És félre ne értsétek, én nem vagyok az Úr Jézus Krisztus, meg remélem senki nem érzi itt magát annak. Vagy ha igen, akkor értem már, hogy volt meg az a három, mikor itt játszottunk, hogy valaki ott állt egyedül, hogy mi hárman vagyunk. Úgyhogy, de értitek? Tehát maga Jézus az, aki azt mondja, hogy ha nem teszünk különbséget, a valaki bele fog halni. És a mi egyházunk szemmeggyőződésemmel most azért haldoklik, mert nem teszünk különbséget. A különbségtétel úgy néz ki, hogy kilépsz a sokaságból. A különbségtétel úgy néz ki, hogy akarsz-e egzisztenciálisan, állandóan, életed minden pillanatában Jézus Krisztussal együtt lenni. Talán elmondhatom nektek, hogy amikor a Lévaiban voltam vallástanár, akkor még nagyon az elején, hála jó Istennek, tudtunk teljesen ilyen külön választott csoportokat csinálni, magyarul nem volt koedukált hittanóra, volt olyan is, hogy külön a fiúknak, meg külön a lányoknak. Én voltam a fiú felével az osztálynak, az egyik kolléganőm volt a lány felével az osztálynak. Mivel itt vannak fiúk, ezért elmerem mondani. Hittanóra, arról beszélgettünk, hogy elköteleződni Krisztusban, Isten, stb. És láttam rajtuk, hogy ez így megy. Szóval tanítványok vagyunk. Hát minden hétfő reggel beülünk a Lévaiba Isten tiszteletre, ugye? Hideg a templom, reggel 7 óra van, úgyhogy ha én ezt évben kibírom, már tanítvány vagyok, ugye? Pont felkiáltójá. Járok hittanórára heti 2-szer, az azt jelenti, hogy már heti 3 ilyen alkalmon ott vagyok, az már jobb, mint egy átlag presbiter, mert az havonta se csinálja meg ezt, ugye? Tehát, hogy így ott van, hogy de tanítvány vagyok. És ezért én szeretem ezeket a kis mitoszokat egy kicsit így megrezgetni. És mondom, hogy jó, oké, gondold végig az életed. Végig gondoltam, tanár úr. Azt is. És anélkül, hogy bárki beazonosítaná az azt, az a felismerés, mikor rádöbbenek arra, hogy igen, ha Krisztusé vagyok, akkor nincs olyan, amit megtartok magamnak. Akkor nincs titkom. Hanem mindent a Krisztus közelébe, kezébe, látóterébe kell letennem, ez egy kamasz fiú számára egy megdöbbentő felismerés. Hogy mit jelent tanítványnak lenni. Hogy mit jelent egzisztenciálisan elköteleződni. No, ez volt a bevezetés, és akkor térjünk rá az igére. Azt mondja a tanítványok tanítványa, azért olvastuk fel azt, ami az előző alkalommal már elhangzott, ugye? Azt mondja Jézus, rendben, teszteljük, jön a külön választás. Mit mond a sokaság? Mennyire értik a Krisztust? Kinek mondanak engem? És akkor mondják a tanítványok, amit így hallottak az utcán, meg ott összeszedtek, hogy jó, te proféta vagy, meg illés vagy, meg jó fej vagy, meg kedves vagy. Azt mondja Jézus, nagyon jó. És ti kinek mondotok engem? És látjátok, rögtön a különbségtétel, hogy oké, ez a sokaságnak a véleménye, ennyit kaptak Krisztusból, ennyit fogtak fel. Ti a tanítványok, mintha azt kérdezte volna, láttok ennél többet? És ott van Péter, aki azt mondja, te vagy a Krisztus. Megint egy zárójel, akik a Szentírás elemezgetik, 100%-osan megegyeznek abba, hogy Péter ilyet nem mondhatott. Ott valamit félreértettek, az biztos. Szerintem mondhatott. Én azt gondolom, hogy pontosan erről szól a történetem, úgyhogy szeretem, hogy a Szentírást így szétcincáljuk ollóval, hogy ki mikor mit tolt hozzá, mert ez nagyon veszélyes. Én hiszem azt, hogy úgy egy és úgy kerek és úgy egész. Higgyük el, hogy Péter mondott ilyet. Mert van az a tanítványi élet pillanat, amikor megláttunk nagy igazságokat. Facebook, mém, poszt, aláírják, ilyen életváltoztató mondatok, ugye? Ezt te is osztottál meg ilyet. Mondjuk már a 25 ezerék után kicsit sok az életváltoztatásból, de ott van, mindenki posztolja, megosztja, lájkoljuk, és tök jó. Te vagy a Krisztus. Ez egy csodálatos mondat. És eltelik, nekem csak pár perc, még pár verssel arrébb mentem, lehet, hogy Péteréknél ez pár nap volt, amikor azt mondja Jézus, hogy jó, hát akkor mérjük le. Beszélni, mondani könnyű. Én a Krisztusé vagyok. Hát ezt ki tudja lecsekkolni senki. Én elhiszem neked. És nem is az én feladatom megállapítani, hogy igen-e vagy nem. De azt mondja Jézus, jó, menjünk tovább. Beszélek nektek arról, hogy milyen vagyok én valójában. Mert amit Krisztus itt csinál ebben az ige szakaszban, az az, hogy feltárja a teljes igazságot. Hogy nem csak a gyógyító messiás, meg nem csak a szabadító, meg nem csak az, aki hüde jó fej, meg ugye, nem tudom, belegondoltok már egy ilyen tanítványi életprogramba. Azért az nem egy ingerszegény környezet volt. Tehát ez, hogy gondolj bele, reggel 8-kor fel kell egy tanítvány, te nem tudom, te milyen vagy reggel, én reggel 6-kor így felülök az ágyba, aztán vissza, mert 10 szundira van lehetőség reggel körülbelül, ez a 2 perces szundi történet, aztán intravénásan jön a kávé, és akkor valahogy elindul a napon, betalálok a munkahelyemre, ami nem az enyém, aztán az a másik, ugye így felébredsz. A tanítvány úgy vette az életét, hogy miután felkelt, 10 perc múlva már feltámasztottak egy halottat. Tehát nem tudom, hogy érted, de hogy az egy más közeg volt. Igen, tehát hogy az nem annyi, hogy ma mi lesz? Hát punyadunk egész nap. De hogy is, hát ott volt viharlecsendesítés, halott feltámasztás, kenyérszaporítás, tehát nagyon durva, hogy mit élnek át. És azt mondja Jézus, oké, akkor lássátok a teljes igazságot. Mert ez az igazságnak csak egy aprócska részlete. És mi a teljes igazság? Az, hogy én azért jöttem, hogy meghalljak értetek. Én azért jöttem, hogy szenvedjek. Én azért jöttem, hogy keresztre menjek, azért, amit ti tesztek. És az a megdöbbentő, hogy Péternek ez egyáltalán nem fér el ott a nagy Facebook igazságok között. Mert ez nem szimpatikus. Mert ugye, hát nekünk annyira jó veled, Úr Jézus Krisztus. Ha emlékeztek, megint csak nem Pétert akarom bántani, valószínű, hogy én szívinfarktust kaptam volna abban a helyzetben, ugye, amikor a megdicsőülés hegyén ott van Jézus, és mellette ezek a nagy bibliai alakok, vagy árnyak, vagy arcok, nem is tudom, engem is az olasz filmek itt tönkretettek, hogy... És azt mondja Péter, jó nekünk itt lennünk, építsünk sátrat. Szerintem Jézus amilyen Istenem, Atyám! Hú, kezdjük előről, Péter, ugye? Mert igen, Péter belehelyezkedik ebbe, hogy nekünk van egy messiásunk, ebből árad az erő. Ugye, ez nem úgy tanít, ahogy eddig tanítottak minket. Ez nem úgy beszél, ahogy eddig beszéltek nekünk, ez valami több. És igen, de jó vele lenni, de jó vele menni. És amikor elkezd arról beszélni Jézus, hogy meg kell halnom, és itt véget ér a történet, és ti a tanítványok viszitek ezt az egészet tovább, és végre ki kell lépni az árnyékomból, mert én már nem leszek itt, akkor azért Péternél beszalad a manzon. És mit csinál? Megdorgálja a messiást. Tudom, hogy ezt ne vegyétek sértésnek, a jelenetet próbálom elképzelni. Gyere már ide, hát budus, hát nem úgy van az, ugye? Tehát, hogy el sem tudom képzelni azt a szituációt, hogy Péter megdorgálja. De abban a görög szóban, ebben a megdorgálásban, ebben valami ez van benne. Nem az, hogy így, már ne haragudj, Úr Jézus, bocsánat, tudom, de hogy szeretnék mondani, nem. Az a, menj már, na tudod hová, most mit szórakozol itt velem? Jaj, ijesztesz meg engem. Na, lépjünk tovább. És akkor hangzik el ez a mondat, és nagyon-nagyon-nagyon kemény ez a mondat, hogy ennek nem itt van a helye, de így gondoltam ki, távozz tőlem, Sátán. Mert hogy, és ez, higgyétek el, ez abban a helyzetben, képzétek el a tanítványokat, a többieket, hogy de hát Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus. Azt te meg így hálálod meg, hogy ő meg a Sátán. És tudjátok, ebben az egészben az van benne, hogy a tanítvány nem gondolkodhat úgy, mint a sokaság. Mert ez a kulcs. A tanítvány az nem csak annyit kell, hogy lásson Krisztusból, hogy megvált, hogy szeret, hogy segít, hogy felemel, hogy vizsgaidőszakban még akkor is segít, amikor nem annyit tanultam, mint szeretett volna. Ugye, ez annyira, annyira szerettem gimnazistáim, dolgozatosztásnál. De mondtam nekik, hogy srácok, előtte kell imádkozni, meg sokat tanulni, és akkor ez egy egyszerű történet, mert az Isten nem úgy működik, hogy át... Oh. Mindenki megért. Szóval valami félelmetes, hogy a tanítvány, ha csak rész igazságokat lát, azt mondja Jézus, hogy te a világ szerint gondolkozol. Na az a sokaság. A sokaság az, aki a világ szerint gondolkozik. Ugye, hogy mindig annyi kell Jézusból, amennyi éppen akkor ott nekem szükséges. Segíts már át, Úr Jézus, ezen a vizsgán. Aztán meg megyek a barátomhoz, akivel együtt lakom. Amivel nincsen gond. Csak azt is felolvastam az evangéliumból, amikor azt mondja Jézus, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, nem azért mondtam. Ezzel megint félre ne értsétek, senkit nem akarok bántani. De végig kell gondolni, hogy a sokaság az, aki szelektál, aki azt mondja, Krisztusból nekem ennyi kell. Aki ú, de jó fej, megvigasztal, segít nekem. Vagy most nehézségem van, aztán ad egy kis eledelt. De az a Krisztus, aki azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az nem, hogy lemásol engem, hanem ugyanazt éli át. És nem azért, mert talán ugyanazt éli át, hanem ugyanazt éli át. A tanítvány, aki felfogja, hogy azt mondja Jézus, hogy ha ti engem követtek, akkor a világ utálni fog titeket. És ez nem opció, jó? Tehát nem úgy van, hogy engem nem utál a világ, megúsztam. A tanítványt a világ mindig utálni fogja. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek barátaid, félre ne értsd, jó? Tehát nem az van, hogy most már így fogsz szűnni te is. Na most már visszautálok titeket. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy a sokaság választ, meg válogat a Krisztus képekből. A tanítvány ezt nem teheti meg. Nem teheti meg, mert a világ szerint gondolkozás az, ne haragudjatok meg, de nem vezet el a mennyeknek országáig. De még a kapujáig sem. Emlékeztek a 10 szűz példázatára? Ugye? Hogy vannak azok, akik ott állnak a kapuba, meg vannak azok, akik ott állnak a kapuba. És vannak azok, akik úgy állnak ott a kapuba, hogy készülnek, és tudják, hogy ha kijön a vőlegény, akkor be kell menni. Meg vannak azok, akik a világ szerint gondolkodnak, hogy mi van, ha nem tart ki az olaj? Na, gyertek, lányok, menjünk! És mire visszajönnek, ting-ding, hát az a vonat elment. Mert a világ szerinti gondolkozás, és tudom, hogy borzasztóan nehéz ez a skatujázós történet, de muszáj magatokra így nézni, ha Krisztus tanítványai akartok lenni, hogy miben gondolkozom még a világ szerint. Miben vagyok én még mindig sokaság? És azt hiszem, ez a legnehezebb a keresztény ember életében. Amikor leülsz és azt mondod, jó drága Úr Jézus, szeretjük egymást, ismerjük egymást, tényleg tök jó fej vagy, megváltottál, köszi. Akkor a hétköznapokban ez mit jelent az én életemben? Mit kell, hogy cselekedjem? Elég a nagy szó, hogy te vagy a Krisztus. Én úgy de megvallok mindenki előtt bármit. Szerintem látjátok, én ezt egész viszonylag azt gondolom, hogy olcsánom, én ebből élek, hogy így beszélek. Aztán a kandikamera meg majd veszi az életemet fenn a mennyből. Hogy mit mondok a gyerekemnek, hogy bánok a feleségemmel, mit csinálok a munkatársaimmal, mit csinálok akkor, amikor senki nincs ott, és mégis az Isten lát. És nagyon sokszor az embernek ez már nem fér bele. Sem az Isten, sem a Krisztus képében. Amikor Jézus megosztja az övéivel a teljes igazságot, a teljes igazság elsőre azt gondolom tényleg megrettentő lehet. Mert én azt mondom egy mai 16 éves kamasznak, hogy tanítvány akarsz lenni, nagyszerű. Tanítványság egyenlő kereszt hordozás. És akkor látom az arcán, hogy... Ugye? Mert szálka megy az ujjába. És akkor mondjuk, hogy az a fogpiszkál, amire te gondolsz. A kereszt az meg valamilyen... Az a kereszt hordozás. Belegondolunk-e abba? Kérlek, ne gondoljátok végig, amit most mondok, de mégis. Egy olyan világban élünk, ahol pont azzal üldözik a keresztényeket, hogy nem üldözik. Amikor bármit lehet. Keresztény vagy, nagyon jó, kettes ajtó. Terrorista, menj utána, megbeszélitek. Ugye? Tehát ez a teljes elfogadás, a bármit szabad, a bármit lehet. És én azt mondom valakinek, hogy oké, lehet, de ez az Isten rendjében nem így van benne, és ezt nem szabad, ezt nem engedheted meg magadnak, akkor meg én vagyok a csúnya meg rossz fiú, aki de skatujázok, fúj. Ezért én titeket nem skatujázlak, magamat, egyedül, arra képes vagyok. Vannak nagy életigazságaim. Te vagy a Krisztus, te vagy a megváltó. Efergufer guminéni tudtuk itt énekelni. Így kijelentem, hogy te vagy a megváltó. Az életed legalantasabb, legmélyebb, legnehezebb pontján megéled-e ugyanezt? Nem azt, hogy így eléneklem az Ádom Szent nevedet, mikor éppen püfölnek az utcasarkon, hanem hogy mit tudsz kihozni ebből az egészből, mint tanítvány? Vagy azt mondod, én még sokaság vagyok, és Uram, igen, segíts, hogy tanítvány legyek. Ez egy nagyon korrekt hozzáállás, hogy még nem tartok ott, de előbb-utóbb szeretnék. Az igazság. Azt hiszem, hogy az áprilisi tréfa, amit akkor a fiam, vagy nem tudom, ki követett el kivel, de igen, a legveszélyesebb a féligazság, meg a részigazság. Én azt gondolom, mindig az a legnagyobb hazugság, ami hasonlít az igazságra, de csak egy picike ponton van, egy icike-picike csúsztatás. Tessék bekapcsolni majd a TV egy híradót, ma nem, mert ma már lemaradtál róla, de mondjuk majd holnap. Néznek, zseniális. Majdnem olyan, mintha igaz lenne, csak van ott 2%, amitől az egész amúgy teljes hazugságá lesz. Ez a mai kommunikáció. Ezzel egy gond van. Hát a kettő. Még egy példát hozok, még egy történetet hozok, meg aztán mondok egy nagyon határozott áment, mert azt mondták, hogy az a legrosszabb, hogy nem lehet megvágni ezt, mert senki nem mond áment, úgyhogy majd valaki nézze rám, hogy mondja áment a végén. Képvislagás lesz az áment. Szóval, a legnagyobb bajom nekem ezekkel a típusú féligazságokkal, és ha mondhatok egy zárójelet, tessék a paradicsomi állapotokra gondolni. Emlékeztek a kigyóra? Ugye? Habár akkor még futott, mert általában volt lába, hiszen a büntetése az az, hogy nem lesz lába, mindegy, ez messze megy a történet. Ez is nagyon jó kezdődik. Ugye, amikor látsz egy olasz teremtéstörténet felett, és akkor egy hatalmas kígyó így kanyarog, akinek az a büntetés, hogy Isten elveszi a lábait. Nézzétek meg a Noé filmet, még nagyon sok tanulság lesz benne. De a kígyó, amikor ott kanyarogott Éva Ádám sztorinál, nézzétek meg, nem egy égbekiáltó hazugságot mond, hanem mond egy igazságot. Tényleg azt mondta Isten, hogy én fogtok halni? És azt mondja, hogy nem ezt mondta Isten. Azt mondta Isten, hogy minden, ami ég, kivéve azt a... Wow, tényleg az a fa, miért nem? És a kígyó már... Ennyi. Csak egy jó kérdés kell. Majdnem igaz, de mégsem. Tényleg azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Igazság szerint az eredeti héber nyelvben ez nem is két szó csúsztatás, csak egy pár kis jelecske. Kígyó is tudott héberül. Ez valamit jelent. Ilyenek a lelkészek. Na, értitek. Szóval, hogy ennyi. Ennyi kell, és az ember elindul egy egészen másfajta irányba. Nem tudom, ismertek az életmentő állomásnak a történetét. Ha jelen egyházzal akarom ezt szemléltetni, van az a történet, amikor van egy nagyon veszélyes tengerpart, egy nagyon veszélyes ilyen zátonyos szakasz, hiába van világító torony, meg sok minden, de rengeteg hajó futott zátonyra. Éppen ezért van egy ilyen zseniális életmentő fickó, aki profi életmentő kiképzést kapott, és ez a szenvedélye, hogy életeket akar menteni, és hát ő ott a tengerparton sétálgat, beugrik a tengerbe, és húzza kifelé az embereket. Aztán egy páran annyira szimpatikusnak tartják ezt az ügyet, hogy csatlakoznak hozzá, építenek egy kis kaibát, kirakják rá a táblát, hogy életmentő állomás már. Először csak 4-en, aztán 6-an, aztán 12-en beugranak a vízbe, meg 28-an, meg 77-en, és húzzák ki ezeket a szerencsétlen hajót törötteket. És hát egyre jobban megy a biznisz. Egyre többen csatlakoznak hozzájuk, egyre többen bennek szimpatikus ez az ügy, már a kis kaibából nagy téglaépület lesz, aztán még nagyobb téglaépület, aztán nagy fehér épület, és már nem kis csónakokkal mennek be, hanem hatalmas jaktokkal. És igazság szerint eltelik jó pár évtized, mikor már arról beszélgetnek a taggyűlésen, hogy igen, átegyszerít egy kaiba, és mentettünk régen életeket, de most már annyian vagyunk, hogy éppen elég megszervezni a heti klubjainkat, meg az összejárásainkat, meg ugye azokat az alkalmunkat, amit kiszolgálja az embereket, meg beszedni a tagdíjat, meg renoválni ezt a bazi nagy épületet. És amikor embereknek ebből elege lesz, akkor kiválnak, és megint elkezdenek páran életeket menteni, megint egy kis kaiba, és aztán az megint nő, és téglaépület, és motorcsónak. Az a lényeg, hogy ezen a tengerparton jelenleg szerintem 100-150 ilyen hatalmas, csodaszép ilyen villa áll, különböző elit klubok, és mindenki ünnepli azt, hogy volt egyszer egy életmentő, aki életeket akart menteni. Mi már ezt nem csináljuk, de nem is tehetjük meg, ugye, mert hát egész más dolgunk van. Ez az egyház képünk. Hogy úgy indult a történet, hogy azt mondta Jézus, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, mentsétek meg őket. Ehhez képest még arról beszélgetünk, hogy a struktúráinkat is épp elég rendben tartani, meg renoválni azt a nagy templomot, tisztelcses úr, hát na, ugye, ez a klasszikus, hogy de hát pereg a vakolat. Ezt mondjuk, hogy de hát kívül. De. Ugye? Amúgy benne is pereghetne, agyon nem üt senkit, mert annyian vannak, hogy mint a izébe tudod, ilyen, mi ez a csocsó? Tehát meg lehet csinálni, ez a két néni arrébb csúszik, és akkor leszakadhat a mennyezen. És figyeljétek meg, a kiinduló pont zseniális, csak bejöttek ezek a féligazságok. Hogy a gyülekezet elhitte magáról, hogy ez a miénk. Óriási hazugság. A gyülekezet azokért van, akik még nincsenek ott. Az egyház azokért él, akik még nem tagjai. Mert ez Süsdel falun, egy presbitériumnak. Utána te is sütve leszel, az biztos. Igaz, de mégse. Rész igazság. És arról beszél ez az ige, hogy a tanítvány nem elégedhet meg a részigazsággal. nem elégedhet meg egy rész igazság felmutatásával, hanem bizonyítania kell, hogy az igazság mögé lát, és látja a teljes igazságot, hogy érti, hogy ki az a Krisztus. És én azt hiszem, nem akarom ezt nagyon apró pénzre váltani, majd ti apró pénzre váltjátok. Nagyon szeretem Anthony de Mellót, nem tudom ki az, aki ismeri. Ő egy indiai származású katolikus szerzetes, több ilyen kis gondolkodós, elmélkedős könyve jelent meg. Neki van egy nagyon kedves, nagyon aranyos története erről. A történet úgy néz ki, hogy egyszer az ördög a legjobb barátjával, egy emberrel, ki tudja ki volt az, sétált, és meglátok egy embert, aki sétált, meglátott a földön valamit, felkapta így elrejtett, és nagy boldogan tovább sietett. És akkor megkérdezte a jó barát az ördögtől, hogy figyelj már, mit talált az ember? És mondja az ördög, hogy hát mit talált volna, az igazságnak megtalálta egy darabját. És mondta az ördögnek a legjobb barátja, hogy na de hát figyelj már, és ez nem zavar téged, hogy ő már bírja az igazság egy darabját? És azt mondta az ördög, jaj, de hogy is, hagyom, hogy vallást csináljon belőle. Ez döbbenetes, de így van. Mindenkinek a saját maga szintjén, hogy megvan az én igazságom, megvan az én kis vallásom, megvan az én kis burkom, ami lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy tanítványság. De ez az ige arra szólít fel minket, megint mondom, magamat tudom skatolyázni, engem, ugye, és aki ért belőle, azt tudja, miről beszélek. Szóval minden tanítványt arra szólít fel ez az ige, hogy gondolja újra önmagát. Mert egy dolgot nem lehet, és ezt úgy mondom el nektek, mint én megpróbáltam, és tényleg majdnem belehaltam. Fizikailag is. Hogy elkezdtem egy ilyen furcsa táncot csinálni, hogy tanítvány, sokaság. Én úgy helyezkedtem nagyon sokáig az életemben, ott a határmesdjén. Egyik lábam itt, a másik meg ott, tudod, mint a vasutas, mikor sietne, de nem tud. Van a gyorsabb, és akkor van ez egyik lába, itt másik meg ott. Hogy így odalépek, visszalépek. Mikor az Úr Jézus rám néz, ú, de tanítvány vagyok. Mikor a gimnázista voltam, és mentünk bulizni, akkor meg sokaság voltam, és marha jó érzés volt, mert itt is megfeleltem, ott is megfeleltem, egész addig még egyszer azt mondta az Úristen, hogy ne csomós Zsuzsi, akkor most jobbra vagy balra. És ez nem a hétvégi választások kérdésköre, hanem a te nagy élet választásodnak a köszönöm, ugye, ezt felveszik, muszáj voltam. Ez a te nagy élet választásodnak a kérdése, hogy ugrálsz, sokaság tanítvány, és ha rossz pillanatban kap el a gépszíj, akkor tényleg bele lehet zakkanni. Amikor menned kéne másokhoz, és egyszer csak rádöbbensz, hogy te erre képtelen vagy, mert igen, még nem kaptál szent lelket, igen, mert még a megtérésed borzasztó messze van, igen, mert még csak úgy csinálsz, mintha. És higgyétek el, nem baj, hogy valaki a sokaságban van. Ez egy nagyon jó indulópont. Minden tanítvány ott kezdte, én is ott kezdtem. És annyit elmondhatok nektek zárásként, mert itt így lesz kerek az én történetem, ha bár aki volt csillagponton, az bizonyára már mindent tud rólam, azt is, amit nem kéne. Én ugye lelkész gyerek vagyok. Az a legrosszabb állatfajta. Tudod miért? Azért, mert ő úgy sokaság, hogy közben mindenki tanítványnak hiszi. Mert mit csinálsz? Te már akkor is imádkozol, amikor a többiek azt tudták kimondani, hogy körbebögre meg, hogy mit sütsz, kis szűcs. Te már akkor tudtad az összes hitvallási iratot. Én, mire 10 éves lettem, a Ben Hurt 14-szer láttam. Tényleg, mert ugye konfirmandusok nézték, én meg így... Tehát 5 évesen már Ben Hurról szocializáltam, meg fantáziáltam, meg messzalát, már szerintem az ovéből is ezt hittem magammal, hogy te olyan vagy, mint messzala, mondtam a kis fekete hajú gyereknek. Ezt nem kell végig gondolni, Borsodból jövök. Szóval így éltem az életet. Hogy mindenki tanítványnak nézett, mert igen, imádkozni kellett, ott ültünk fenn az öcsémmel a templom karzaton, mert ha mi nem vagyunk ott, érted, akkor hogy fog a többi gyerek templomba járni, a pap gyereke sem megy el a saját apját meghallgatni. Nem mondták a szülén, de már akkor éreztük, hogy az ő missziójukat tesszük tönkre, ha nem járunk templomba, ugye? És egyszer csak olyan 14 környékén lehettem, 15 környékén, akkor megértettem, hogy ez így nem megy. Mert attól, hogy engem tanítványnak néznek, még nem vagyok az. És igen, kiszúrok magammal, és belhalok abba, ha ugyanezen az úton megyek tovább. Hogy úgy vagyok tanítvány, hogy közben a sokaságban ülök. És jó pillanatokban, amikor fotóznak, így átmegyek a másik oldalon. Én azt gondolom, és azt kérem tőletek, hogy ez az igaz szakasz bátorítson valamennyitöket arra tényleg, hogy újra gondoljátok magatokat. Hogy nagyon korrektül azt meghatározni, hogy én most hol vagyok. Nap mint nap el akarok köteleződni Krisztusban egzisztenciálisan, és követni akarom őt, mert ez a tanítvány. És akkor meghalom azokat a néha nagyon nehéz és nagyon ciki dolgokat, amik szembe mennek a mai közgondolkodással. amit akárhogy értelmezgeted a Szentírás, de közben csak az jön ki belőle, amit az Úr Jézus mondott, akárhogy akarod magadnak bizonyítani, hogy te csinálod, hogy jól hidd el nekem, nem. Ezt ő sokkal jobban kitalálta. Vagy azt mondod, hogy én még itt nem tartok, és akkor maradok sokaság, és akkor beérem azzal, és talán egyszer jön a pont, amikor tudok dönteni, és Uram segíts, hogy jól döntsek, és hogy egyszer majd átjegyek a tanítványok közé. De egy biztos, a kettőt nem szabad felcserélni. Ha hazamentek, akkor nézzétek meg ezt az igeszakaszt úgy, vagy ha még tudtok vele dolgozni egy kicsit, hogy mi az előzmény, ugye ez a péteri bizonyságtétel, mi a Jézusi reakció erre az ember szerinti gondolkodásra, és aztán hagyd zárjam ezzel, ott van az a nagyon szeretetteljes reakció, hogy sokat gondolkoztam ezen a fél mondaton, hogy és akkor Jézus a tanítványaira nézett. Akkor Péter ezt elmondja, akkor Jézus a tanítványaira nézett, aztán az hívta a sokaságot, és egyszerre kezdte őket tanítani. Ritka, amikor Jézus ezt a kettőt egyszerre csinálja, és mindenkinek mondja. És ott elmondja, hogy a sokaság meg a tanítványság között az a különbség, hogy a sokaság nézi a keresztet, a tanítvány meg felveszi a keresztet. És megy azon az úton végig, amin ment Krisztus is. Amen.